19. fejezet. A szerelmes pásztor történetét mondja el más, valóban mulatságos eseményekkel egyetemben. Don Quixote még nem járt nagyon messze Don Diego falujától, midőn két diák vagy kispapféle, s két parasztember tartott feléjük szamárháton. Az egyik tanuló zöldes zsákvászomból készült tarisznya formában valami kevés fehér neműt, s két pár pamut harisnyát vitt magával. A másiknál egyéb se volt, csak két új gombos vívótőr. A parasztok ellenben sok egyéb holmit cipeltek, mintha valami nagyobb városba bevásároltak volna, és most hazafelé mennének. A tanulókat és a parasztokat éppen úgy meglepte Don Quixote látványa, mint általában mindenkit, aki őt először látta, s alig tudtak hova lenni kíváncsiságukban, ki lehet ez a szokatlan külsejű ember. Don Quixote nyájasan köszöntötte őket, s amint megtudta, hogy egyúton mennek, hozzájuk akart csatlakozni. Csak hogy arra kérte őket, menjenek valamivel lassabban, mert Rosinante nem olyan gyors járású, mint az ő szamaraika. Hogy ráálljanak, elmondta nekik, hogy ő kicsoda, micsoda, hogy ő kóbor lovag, s kalandokat hajház az egész földkerekségen. Azt is hozzátette, hogy az igazi neve Don Quixote de la Mancha. Mellékesen azonban az oroszlán lovagnak hívják. A két paraszt mindebből egy árva kukot sem értett, de a két diák már megszagolta, hogy Don Quixote kicsit kótyagos, mégis tiszteletteljes csodálkozással néztek rá, s egyikük így szólott. Ha kegyelmednek, kóbor lovagúr, nincsen éppen határozottan kitűzött útja, amint hogy a kóbor lovagoknak rendesen nem is szokott lenni, jöjjön velünk! S lát olyan fényes, gazdag lakodalmat, amilyet La Manchában, de még messze környéken sem tartottak eddig elé, sohasem. Don Quixote azt kérdezte, talán valami herceg tartja, hogy ilyen sokat vár tőle. Nem, felelt a diák, hanem egy parasztember, vett el egy parasztlányt. A vőlegénynél nincs gazdagabb legény az országban, a mennyasszonynál szebbet pedig még sohasem látott emberfia. Hallatlan és rendkívüli módon készültek a lakodalomra. Ott tartják meg a mennyasszony faluja határában elterülő rétségen. A mennyasszonyt általában csak a szép Quiteriának hívja mindenki. A vőlegény pedig a gazdag Kamankónak. A lány 18 esztendős, a legény 22. Nagyon is összeillenek. Bár olyan ember is akad, aki az egész világ iát fiát ismerve azt állítja, hogy a szép Quiteria családja előkelőbb, mint Kamankói. De most már ennek oda se néznek, mert a vagyon egyensúlyba hozva mérleget. Egyéb iránt Kamankó igazán bőkezű, és azt mondják, olyan sűrű lombsátort akar az egész rét fölé emelni, hogy a napnak ugyancsak lesz dolga, ha be akar kukkantani a térséget borító gyepre. Még arról is gondoskodott, hogy a karttánc meg a csörgős tánc is meglegyen, mert van ember a falujában elég, aki ehhez nagyon ért. A talpra verő táncosokról nem is szólok, egész sereg lesz hivatalos. De nem az, amit elsősorban el akartam mondani, sem sok egyéb, amit meg sem említettem. Nem tenné különösen nevezetessé a lakodalmat ez, hanem úgy gondolom, azt teszi majd emlékezetessé a lakodalmat, amire a kétségbe esett Bazilio készül. Ez a Bazilio Quiteria falujába való legény. Ott lakott Quiteria szülei házának tőszomszédságában, ami alkalmat adott a szerelemnek, hogy fölelevenítse Firamus és Tízbe már-már feledésbe merült történetét. Mert Bazilio már gyermekkorában úgy beleszeretett Quiteriába, ez meg annyi tisztességes vonzódással viszonozta a ragaszkodást, hogy a faluban akárhányszor tréfásan emlegették a gyermekek Bazilio és Quiteria szerelmét. A serdülők felcseperedtek, s ekkor Quiteria atya jónak látta, hogy eltiltsa Bazilio-t háza látogatásától. Pedig ez semmi szóbeszédre s gyanúra okot nem szolgáltatott. Rávette a lányát, hogy a gazdag Kamankóhoz menjen nőül. Bazilióhoz nem akarta adni, mert Bazíliót a szerencse nem részesítette annyi áldásban, mint a természet. De ha az igazat minden irigykedés nélkül meg kell vallani, ügyesebb legény nincs Bazíliónál. mert akár a rúdvetésben, akár a birkózásban, vagy a labdázásban ritkítja párját. Futni úgy fut, mint a zerge, ugrani jobban, mint a kecske, úgy kuglizik, mintha boszorkányokkal állna cimboraságban, úgy énekel, mint a pacsirta, a gitár szinte beszél, ha ő pengeti. Vívni pedig olyan jól vív, hogy jobban se kell. Már ezért az egyetlen képességéért is megérdemelni ez az ifjú, vágott most közbe Don Quixote, hogy ne csak a szép kvatériát, hanem ha élne, magát Ginerva királynét kapja meg feleségül. Akármit szólna is hozzá Lanzoreto, meg a többiek, akárhogy iparkodnának is megakadályozni. Az én feleségemnek tessék ezt mondani, szólt most közbe Sancho Panza, aki mindeddig szótlanul hallgatott. Ő hallani sem akar arról, hogy az ember ne a maga szőre belit válassza. Olyan keményen tartja magát ahhoz a közmondáshoz, nem illik a szamára bársonnyereg. Én azt szeretném, ha elvenné ez a derék Bazilió, mert már most is az én emberem. Elvenné azt a kincsem adta kvatériát. Aztán megáldaná az Isten mind a két kezével azokat, éppen az ellenkezőjét akarta mondani, akik megakadályozzák, hogy két szerelmes egymásé legyen. Hogy minden szerelmes mindig egymásé lehetne, jegyezte meg Don Quixote, megfosztanák a szülőket joguktól, hogy ők válasszanak házastársa gyermekeik számára. Amikor és ahogy kívánják, ha meg a lányt szabadjára hagynák, hogy ő válasszon férjet, az egyik hozzá menne apja béreséhez, a másik meg akármilyen lődörgő legényhez, csak mert tetszik neki, pedig igazában sehonnai tekergő. Mert a szerelem és a szenvedély igen könnyen elvakítja a józanész világát, pedig nagy szükség van rá, ha valaki elrendezi életét, kivált házasodáskor könnyű tévedni. Igen nagy óvatosságra, és az ég kedvező kegyelmére van szükség, hogy eltaláljuk. Ha valaki hosszú útra készül, ha okos ember, mielőtt elindulna, biztos és kellemes úti társakat keres. Hogy ne cselekednék hát hasonlóképpen, akinek egész életén át együtt kell utaznia valakivel, egészen a sírig, s mi több, úti társával meg kell osztania ágyát, asztalát, s vele tart mindenütt. A feleség nem olyan áru, hogy megint el lehet adni, vagy cserélni, vagy felváltani, ha már megvettük. Elválaszthatatlan, egész életre szóló kapocs és kötél. Mert ha valaki a nyakára vette, gordiuszi csomó lesz, amit nem lehet feloldani. Csak a halál kaszája vághatja el. Sokat mondhatnék még a tárgyról, ha nem akadályozna óhajtásom, hogy megtudjam, van-e a licenciátus úrnak még valami elbeszélni valója Bazilió történetéről. A bakkaleáratus úr, diák, vagy, amint Don Quixote nevezte, a licenciátus úr eképpen válaszolt. Semmi egyéb mondani valóm nincs, csak annyi, hogy attól a pillanattól kezdve, amikor Bazilió megtudta, hogy a szép kvótéria a gazdag kamankóhoz megy feleségül, senki soha nem látta többé egyetlen mosolyát sem. Nem hallotta senki egyetlen okos szavát. Mindig magába mélyedve járkél, szomorún, folyton beszél magába, ami bizonyos és világos jele annak, hogy elméjében megháborodott. Alig táplálkozik, alig alszik, egyebet sem eszik, csak gyümölcsfélét, aludni pedig csak szabad ég alatt alszik, a kemény földön, mint valami erdei vad. Néha-néha feltekint az égre, másszor meg merően a földre szögezi szemét, s olyan mozdulatlanul áll, mint valami felöltöztetett szobor, és csak a szél lengeti ruháját. Szóval annyira elárulja, hogy szívében nagy a baj, hogy akik ismerjük, attól félünk, hogy a szép kvatéria holnap igent mond. Bazilionak ez halálos ítélete lesz. Majd később jobbra fordítja a jó Isten, szólt Sancho. Ad az Isten, kinek nincsen. Senki se tudja, mit hoz a holnap, s mától holnapig még messze van. Egyszer történik, ami még nem volt. S láttam én már, hogy esett is, meg nap is sütött egyszerre. Olyan is volt, aki éppen feküdt le este, s másnap már egy tagját sem mozdította. S ugyan kimondhatja el magáról, hogy szeget tudott ütni a szerencse kerekébe. Bizonyára senki, aztán meg a fehér nép igenje, meg nemje közé, Tűhegyet sem mernék oda tűzni, mert nem tudom, lenne-e, amiben megálljon. Csak azt mondják meg nekem, szereti-e Kvatiera igazán Baziliót? Szereti-e szívből? S ha igen, akkor egész zsák jó szerencsét merek neki ígérni. Mert amint én hallottam, a szerelem pápa szemet visel, amin keresztül a réz aranynak látszik, a szegénység gazdagságnak, a csipa meg gyöngynek. Mikor lesz már vége ezeknek az átkozott közmondásoknak, Sancho? Eredj már a pokolba velük! Szakította félbe Don Quixote. Ha te egyszer rákezded, tartod, mint Júdás az erszényt, más meg nem győzi kivárni a végét. Ugyan mondd, te füles, mit tudsz te szögekről, kerekekről, s egyéb ilyesmiről? Hölja, ha nem értik, amit mondok, szólt Sancho, akkor nem csodálom, hogy ostobaságnak tartják a közmondásaimat. De se baj, én értem, s tudom is, hogy nem mondtam bolondot. Csak hogy kegyelmednek az a szokása, édes jó uram, hogy amit én teszek, mondok, abba mindjárt piszkális. Fiskális, nem piszkális, te nyelv csavaró, igazította ki Don Quixote, hogy az Isten akárhová tegyen. Azért ugyan kár olyan nagyon berzenkedni, jól tudhatja kegyelmet, hogy én nem a fővárosban nevelkedtem. Szalamankában sem tanultam, hogy mindig eltaláljam egybetű hiány az igazi szót. Sohasem kívánhatja senki a sajagóitól, hogy szakasztot úgy beszéljen, mint a toledói, s még toledói is akadhat, akinek beszédében sok volna kivetni való. Az igaz, szólt a licenciátus, mert ha valaki cserzővargák közt, vagy a zodovertként nevelkedett, csak ugyan nem beszél olyan tisztán, mint ahogy a nagy templom kolostorában beszélnek, pedig ezek is, azok is toledóiak. A tiszta, igazi, finom, világos nyelv a művelt udvari emberek tulajdona, még ha Majalhondában született is. Művelteket mondottam, mert van akárhány műveletlen is, mert a műveltség a szép beszéd grammatikája, és ha gyakorlattal lehet mag elsajátítani. Én, uraim, meglehetős kedvel tanultam az egyházjogot Szalamankában. És engedelmökkel azt tartom, hogy világos, egyszerű, de jellemző szavakkal tudom kifejezni gondolataimat. Hiszen csak ne azt tartanád még többre, hogy ezt a most is cipelt vitört még jobban tudod forgatni, mint a nyelvedet, jegyezte meg a másik diák. Akkor első lettél volna a licenciátusok közt, most meg csak hátul kullogsz a sorban. A világ legnagyobb tévedésében vagy, Bakkaleorus úr, válaszolt a licenciátus. Ha félvárról beszélsz, s úgy vélekedel, hogy a kartforgatás ügyessége haszontalanság. Nem csak vélekedem, mondta Corculeu, hanem szilárd meggyőződésem is ez, s ha kívánod, hogy saját tapasztalásoddal bizonyítsam be. Vívótőröd van, a hely is alkalmas, elég izmos a csuklóm, meg szívbajos se vagyok, majd bebizonyítom, hogy nem csalódom. Szállj le, gyerünk azokkal a kitörésekkel, irgés forgással, gyerünk egész tudományoddal, s fogadni mernék, hogy azért az én természetes, mesterségetlen vívásom fényes nappal is csillagokat láttat veled, mert Isten bizony nem született még olyan fickó, hogy hátat fordítanék neki, de olyan se, hogy meg ne szalajtsam. Hátat fordítani, vagy nem fordítani, erről nem vitatkozom, mondta a vívó. Bár meg lehet, hogy ahol először megveted lábadat, ott nyílik meg a sírod is. Ezzel pedig azt akarom mondani, ott maradsz, mert a vívás tudományát becsmérled. Majd meglátjuk, felelte Corculeo, s azzal nagy septiben, leugorván összvéréről, hevesen kikapta a licenciátus kezéből egyik vívó kardját. Nem addiga, szólt most közbe Don Quixote. Majd én leszek-e párviadal bírája, s én döntöm el e sokszor vitatott és sohasem tisztázott fontos kérdést. S azzal Rozinantéról leszállva a pályatér közepén dárdájára támaszkodott, a licenciátus meg nemes tartással kiállott Corculeo ellen, aki, mint mondani szokás, lángot lövelő szemmel rohant feléje. A társaságukhoz tartozó két paraszt le sem szállt a szamaráról, csak nézte a halálos viadalt. Corculeo vágásainak, döféseinek, szurkálásainak, terceinek és kvartjainak Nem volt se szeri, se száma. Sűrűbben omlottak, mint a zápor, s keményebben, mint a jégeső. Úgy támadott, mint valami bőszült oroszlán. De a licenciátus egyszer csak Korkuleó szájához nyomta vítőrje bőrgombját, és dühöngő ellenfele kénytelen volt megcsókolni a bőrgombot, mint valami szent erekjét, bár nem olyan áhítattal csókolta meg, ahogy az erekjét illő és szokás. Végre a licenciátus sorra vette, s egyenként megszurkálta ellenfele kurta csuhájának minden gombját, szárnyait, meg csíkokra cafrangolta, úgyhogy olyan lett, mint a lófarok. Kalapját kétszer is kiütötte fejéből, s annyira kifárasztotta, hogy végre kétségbeesésében, haragjában és dühében markolaton kapta a vívókardot, s olyan erővel hajította el a levegőbe, hogy az egyik paraz, aki tanácsbeli volt, és a fegyverért ment, utóbb kész lett volna rá hitet is tenni, hogy a tetthelyéről majd 3 fertály mérföldnyire találta meg. Ez az eset is fényesen szól és szólhat amellett, amennyire igaz és kétségtelen, hogy többet ésszel, mint erővel. Korkuleó egészen kimerülten leült, Sancho pedig hozzálépvén így szóla. Igaz lelkemre mondom, babéros úr, fogadja meg uraságod azt a tanácsomat, hogy ezentúl soha se álljon ki senkivel egy szál kardra, hanem birokra vagy rúdvetésre, erre termett erejénél koránál fogva. De az ilyen vívómesterek olyan ügyesek, hogy, amint én hallottam, beletalálnak kardjok hegyével a tűjukába is. Örülök neki, válaszolt Korkuleó, hogy tévedésemből kihozanottam, s hogy tapasztalásból győződtem meg az igazság felől, no de úton igazság, háznál barátság. Azután felkelt, megölelte a licenciátust, s még jobb barátok lettek, mint eddig. A kardért odajáró tanácsbelit nem győzték megvárni, így hát fölkerekedtek, hogy még ideje korán Kvóteria falujába érjenek, mert mindnyájon odavalók voltak. A hátra levő darabján a licenciátus annyi bizonyító okot hozott fel a vívás mesterség mellett, annyi testmozdulattal és ábrával világította meg előadását, hogy végül mindnyájukat meggyőzte a tudomány jeles voltáról, még Korkuleó sem mondott ellent. Meglehetősen besötétedett, de még meg se érkeztek mindnyájan, mintha ezer meg ezer csillaggal tündöklő eget láttak volna a falu fölött. Egyszer s mind különféle hangszerek, fuvola, dob, hárfa, oboa, tamburin, csengettyű, kellemesen egybevegyülő hangját hallották. Amint közelebb értek, észrevették, hogy a falu előtt vert levélszín ágfalát díszítették fel lámpásokkal. A szél egyet se oltott el, mert az enyhén fújt, és a fák levelét is alig lengette. A lakodalomra hivatalos muzsikusok szórakoztatták a népet, és a kies helyen csapatokra oszolva táncoltak, énekeltek, és különféle hangszereken játszottak. Csak ugyan úgy tűnt, mintha a régen maga az öröm, vidámság csapongana, sokan állványokat emeltek, hogy holnap majd kényelmesen láthassák az előadásokat és a táncokat, és a gazdag kamakó fényes lakodalmát és Bazilió temetését. Don Quixotét sehogy sem lehetett rávenni, hogy a faluban háljon, bár mint a parasztember, mind a bakaleorus igen szívélyesen hívta. Ő azzal mentegetőzött, ami nézete szerint nagyon elegendő mentség is volt, hogy a kóborlovagok inkább erdőn, mezőn szoktak hálni, semmint lakott helyeken, még ha aranyos tetővel kínálnák is őket. Aztán kissé oldalvást vonult az úttól, Sanchónak őszinte bánatára, mert eszébe jutott, hogy Don Diego házában vagy kastélyában élvezett vendéglátás volt.